Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, a Világegyház a most következő vasárnapon, a 12. évközi vasárnapot ünnepli. Mi magyarok erre a vasárnapra helyeztük át az Úrnapját, amelyik egyébként a Szentháromság vasárnapot követő csütörtökre esik a Világegyház naptárában. A mi liturgiánkban tehát most ünnepeljük az oltári szentség ünnepét, és hozzá kapcsolódva körmeneten köszöntjük Jézust, aki kenyér és bor színe alatt táplálja a benne hívőket. Az ünnepi mise olvasmányát Mózes első könyvéből vesszük, amikor Ábrahám győzelmet aratott az ellenség fölött, és seregével visszatért, eléje jött Melkizedek, Sálem királya, kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a magasságbelinek, Istennek papja volt. Melkizedek megáldotta őt, Ábrahámot, és így szólt hozzá: áldott legyen Ábrahám a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és a földet teremtette, és áldott legyen a magasságbeli Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. Ábrahám pedig tizedet adott neki mindenből. A szentmise szent leckéjét Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből vesszük. Testvéreim, én az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus azon az éjszakán, amikor elárulták, fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt: vegyétek, és egyétek, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. A vacsora után ugyanígy fogta a kelyhet is, és így szólt: ez a kehely, az új szövetség kelyhe, az én véremben. Valahányszor isztok belőle, tegyétek ezt az én emlékezetemre. Amikor ugyanis ezt a kenyeret eszitek, és ebből a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. A szentmise evangéliumát Szent Lukács könyvéből vesszük. Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta, és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról. Akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már hanyatlóban volt. Oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk. Ti adjatok nekik enni, válaszolta. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, mondták. El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak: telepítsétek le őket 50-es csoportokban. Úgy is tettek, letelepedtek mindnyájan, Jézus pedig kezébe vette az 5 kenyeret, meg a 2 halat. Föltekintett az égre, megáldotta őket, majd megtörte, és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárra való maradékot szedtek össze. A három bibliai szöveg közül tulajdonképpen a harmadik nem nagyon kapcsolódik az oltári szentséghöz. Kenyér szaporításról van benne szó, és ez a kenyér szaporítás az éhező tömeg jól lakatására való. A tömeg azért éhezik, mert ráfeledkezett Krisztus hallgatására, és nem törődött vele, hogy ékopon marad. Este pedig nehéz lesz ennivalóhoz jutnia. Jézus megjutalmazza őket, és megszaporítja a néhány kenyeret, jól laknak minnyájan. Így mennek haza. Az eukarisztiára utal azonban a legelső ószövetségi szöveg már, amely Melkizedekre hívja fel a figyelmet, aki a magasságbeli Isten papja volt, bár talán pogány pap, de valahogy mégis olyan Istennek a papja, aki mint egy fölötte áll a többinek, és a kenyeret és bort hoz Ábrahámnak, hogy megköszönje az Istennek Ábrahámnak a hőstettét, amelyel megszabadította a fenyegetett embereket az ellenségtől. Áldott legyen Ábrahám a magasságbeli Isten előtt, aki az eget és a földet teremtette, és áldott legyen a magasságbeli Isten, az ő, aki kezedbe adta ellenségeidet. Legrészletesebben az eukarisztiával Szent Pál levele foglalkozik. Ez a legelső bibliai szöveg, amely az oltári szentség alapításáról szól. Akkor még Jézus tetteit nem foglalták írásba, tanításait sem gyűjtötték így össze, mint az evangéliumokban később, de Szent Pál leveleket írt igehirdetésével kapcsolatosan, és ezekben kitért olyan kérdésekre, amelyek körül félreértések adódtak, vagy amelyeket föltétlenül tisztázni valónak talált. Így írt először, legkorábban a Szentírók közül az utolsó vacsoráról, és arról, hogy ott Jézus a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtatta, és szétosztotta eledelül a tanítványai között. Azért is érdekes nagyon ez a szöveg, mert lehet látni rajta, ha az evangéliumi szövegekkel, később keletkezett evangéliumi szövegekkel is összevetjük, hogy egy kialakuló félben lévő liturgia is sejthető már itt, amely Jézus meghagyása szerint ismétli azt, amit Jézus az utolsó vacsorán tett. Ugye azt mondja, hogy amikor a kenyeret eszitek, a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. És ugye tegyétek ezt az én emlékezetemre, ezt cselekedjétek az emlékezetemre. Jézus nem csak az utolsó vacsorán tett valami nagy csodát, hogy a teste kenyérré, a vére borrá lett, hogy táplálkozzanak vele, megerősödjenek az apostolok, hanem ezt az egész egyházon ráhagyta, és meghagyta nekik, meghagyta nekünk, hogy azt, amit ő tett az utolsó vacsorán, ismételjük újra meg újra, és éljünk abból az eledelből, amely kenyér, és mégse kenyér, mert a kenyér már átlényegült Krisztus testévé, és a bor átváltozott Krisztus vérévé. És a test, meg a vér, az ott rejtőzik, ahogy mondani szoktuk, a kenyérnek és a bornak a színe alatt. Jézus nem változott kenyérré, a kenyér színe alá rejtőzött, hogy eledelünk legyen, mert valami módon mégis olyan szerepet tölt be az életünkbe, mint a kenyér az ember életében, táplál minket. Csak nem a földi életre táplál, nem a testi éhségünket lakatja jól, hanem a természet fölötti, a kegyelmi életbe vezet be, vízbe, úgy, mint a táplálék a testet. Nem az elménkhez szól, hanem valamiképpen az egész lényünket alakítja át. Ugyanígy a borban rejtőző Jézus is. És mi hiszük azt is, hogy külön is a kenyérben is az egész Krisztus ott van, a borban is, hiszen már feltámadt azóta, és a keteste meg a vére nem külön-külön jelenik meg, hanem mindkét szín alatt az egész Krisztust vesszük magunkhoz. Azért a egy szín alatt való áldozás, az nem fosztja meg az embert valamitől, amit Jézus ránk hagyott. A pap, úgy ismét a misézőt bemutató pap, úgy mutatja be a szentmisét, hogy Jézus az utolsó vacsorát tartotta, de bizonyos szempontból egyszerűség kedvéért a hívek csak a kenyér színe alatt áldoznak, ezért lehet elrakni, tárolni az oltári szentséget, hogy megáldoztathassunk embereket akkor is, amikor nem mutatunk be szentmisét, mert jelen van a kenyér színe alatt Krisztus, az egész Krisztus jelen van, nem csak a teste. Nagyon érdekes elgondolkodni azon, hogy tulajdonképpen ugye ez a kenyér és a bor, hogy miért is éppen a kenyér és a bor színe alatt maradt jelen közöttünk Jézus. Hiszen hogyha ugye halálról van szó, lehetne mondta is, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és a húsvéti vacsorán a bárány nagyon fontos szerepet játszott, de nem egy báránynak a leölt húsát változtatta át az ő testévé, hanem a gabonaszemekből ölölt lisztből készült kenyeret. És ez valami nagyon érdekes áttétel, hogy ezek alatt a színek alatt jelen van, de ugyanakkor ezek a színek áttételesen utalnak, nem úgy, mint egy megölt állatnak a teste utalna arra, hogy ez valaha egy hús darab volt és élt, hanem ugye, mint a megőrölt magok, vagy a kipréselt szőlő szemek, hogy valami átmentek, ami összetörte őket, ami megtörte őket, szinte a halállal egyenértékű átalakuláson, hogy Krisztusnak is meg kellett halnia ahhoz, hogy a kenyér és a bor színe alatt megjelenhessék, és így a táplálékunká legyen. Valami módon ugye követhetetlen ez a történet, azért csoda, és a hit tárgya, nem a tapasztalaté, de azért nem ok nélkül rejtőzik, nem azért rejtőzik Krisztus a kenyér és a bor színe alá, hogy próbára tegye a hitünket, és valamiképpen játszon velünk, hanem azért, mert ez a kenyér és a bor beszédes, a búza szemeket összezúzza a malom és a szőlőt lepréseli, a szőlőprés, és akkor a búza szemeknek a összetörése után lesz liszté a búza, és a szőlőszemeknek a összepréselése után csordul ki belőlük az a lé, amelyik aztán borrá erjed. Valamiképpen Krisztus halálának a ténye, vagy a titka is ott rejtőzik ezek mögött, a színek mögött. És azután tényleg elvezeti az elmélkedő embert oda, hogy azt lássa, hogy Krisztus azért lehetett táplálékunká, mert meghalt értünk, és feltámadt, és él. És ez a Krisztus, aki úgy szerette a világot, hogy a halál árán szerzett megváltást neki, ez él, nem lett áldozata a halálnak visszahozhatatlanul, hanem megjárta a halálnak az útját, és azután eljutott a föltámadásig, és így lett kenyér, így jelenik meg kenyér színe alatt, és így jelenik meg bor színe alatt az a Krisztus, akit most magunkhoz veszünk, hogy a halálának az érdeméből részesüljünk, és az életének a gazdagságából is. Annak az életnek a gazdagságából, amelyik a halálnak a próbáját is kiállta, és így van velünk, és így készít föl minket is arra, hogy a saját halálunkat is elfogadjuk Istennek a kezéből, abban a reményben, abban a biztos tudatban, hogy Krisztussal együtt minket is föltámaszt, hogy Krisztus föltámadása a mi halálunkat is kapuvá tette, amelyik az örök életre nyílik. Valahogy ugye ezeknek a gondolata bennünk van, akik a számára ez az egész krisztusi történet, életút ismerős, és akik újra meg újra megünnepeljük Krisztus utolsó vacsoráját az ő meghagyása szerint. Ugyanakkor Jézus részéről egy bizonyos tapintat is ez, hogy a halálát nem azzal ünnepeljük, hogy egy állatot tényleg megölünk, és végignézzük, hogy hogy csordul ki a vére, hanem azzal, hogy a megtört búza szemekből kisajtolt bor, az átlényegül az ő vérévé, és az összetört, megőrölt búza szemekből adódó liszt, az pedig kenyérré lesz. Valahogy így van velünk ez a Jézus, aki nem csak azért jött el, hogy meghaljon értünk, hanem azért is, hogy tanítson bennünket, hogy a tetteinek az emlékét ránk hagyja. És ugye ott van ezek mögött, az kenyér és bor mögött is, például az első csodájának az emléke, a kánai menyegzőnek az emléke, ahol a vizet borrá változtatta, és nem is vették észre a lakodalmasok a csodát, és mégis örültek, jobb bor került az asztalra, mint az előtti volt. És ugye a kenyér színe mögött is ennek a megörletésnek a képe ott van, és jelen valóvá teszi azt, hogy igenis megörletik Jézus, megőröltetik, ahogy megőröltetik, vagy elpusztul a mi testünk is, hogy aztán újra föltámadjon majd Jézussal együtt. A mai ünnep ennek a nagy és teljesen páratlan csodának, amihoz hasonlóról semmiféle vallás története nem beszél, ennek a nagyságára mutat rá, ennek az ünneplésére szólít föl. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, ez a Krisztus szava, amelyel átnyújtja nekünk ezeket az ajándékokat, és ezeknek a meggondolásával fogadjuk és építjük az életünkbe. Nem azon búsulunk, hogy Krisztusnak ilyen úton kellett végigjárnia, ilyen utat kellett végigjárnia, hogy nekünk üdvösséget szerezzen, hanem arra vagyunk büszkék, hogy végigjárta, és hogy éppen ezzel mutatta meg a szeretetének a hatalmát irántunk. A szeretet valahogy ez az emberi létnek a törvénye, hogy a nagyra termett áldozatokban él, ahogy a költő mondja, hogy a nagyságunk éppen nem a könnyűszerrel végrehajtott jelentős tetteinkből áll, hanem abból, hogy győzzük a nehézségeknek az útját is vállalni, végigjárni, és ebben mutatkozik meg az igazi nagyságunk, szeretetünk, áldozatkészségünk, ugye szoktuk ezt mondani, hogy áldozatkész az, aki nagyon szeret másokat, és értük, sok mindent vállal, ami nehéz, de nem keserű szívvel, hanem szinte odaadóan és boldogan, hogy ennek az árán, ennek a segítségével másokkal jót tehet, és másokat fölemelhet. Valamilyen féle módon gondolkodunk Jézusnak a megváltó haláláról is. Ennek az árán tudott ő megajándékozni meg bennünket azzal, hogy a kenyérben az ő testét eledelként veszük magunkhoz, és a átváltozott borban az ő vérét kapjuk a kezünkbe, hogy italunk legyen, és úgy tápláljanak bennünket, ahogy az eledel táplálja a biológiai életet, úgy táplálják a mi egész emberi létünket, szinte a gyökeréig hatolva a létünknek, nem csak gondolatokat adnak, emlékeket idéznek föl bennünk, hanem ilyesfajta erővel, szelíd és hatalmas erővel hatják át az életünket, és munkálják meg, és tesznek bennünket is képessé, hajlandóvá, akár az áldozatra is.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Jézus szent szívének litániáját imádkozzuk.